Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez a Debtek Podcastnek a 22. adása, és egyben az első olyan, amiben egy viszonylag régi adósságot fogunk leróni, ugyanis valamikor a második, harmadik, negyedik adás környékén kaptunk egy olyan visszajelzést, hogy nagyon jó az a podcast, nagyon jók a témák, még viszonylag okosokat is mondunk, nagyon sok benne a tech, viszont nagyon kevés benne a deb, és hogy nem kifejezetten a debreceni startup sikersztorikkal foglalkozunk, de miért nem. Úgyhogy ma hívtunk egy olyan vendéget, akivel leütjük ezt a legyet is egy csapásra. Itt van velünk Gulyás Ákos a Szinkitől, és egy igazi debreceni sikersztoriról fogunk beszámolni nektek. Szia Ákos!
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit!
És itt van velünk ugye Tasi Viktor, és itt van Töviske Simi.
Sziasztok!
Jó, na akkor Ákos, szerintem az lenne a legjobb, hogyha te elmondanád, hogy mi is az a nagy siker, ami most ért benneteket, így a Szinkivel, és akkor kezdjük az elejéről, vagyis inkább a végéről. Akkor
a végéről, tehát akkor csapjunk bele így a közepébe, vagyis a végébe. Aha. Röviden az történt, ugye akkor mielőtt bemutatnánk magát, hogy ugye a Szinkit, hogy mi mivel foglalkozunk, akkor beszélnék erről, igen, erről az utolsó sztorinkról, vagyis hát remélhetőleg nem a legutolsó, de ami mostanában történt velünk. Ugye tavaly november közepe vége felén kaptam egy LinkedIn-en egy üzenetet, az Alibabának az egyik B2B partnerfejlesztési igazgatója keresett meg egyébként Amerikából, azzal a kéréssel, hogy nagyon tetszik nekik az, amit mi csinálunk, és nagyon szeretnének velünk beszélni és együttműködni. És akkor ugye hát jó néhány online meeting után sikerült egy partneri megállapodást velük aláírni, ugyanis ugye az Alibabának is olyan visszajelzések jöttek a piacról, hogy tök jó, amit csinálnak, meg ugye ők a világ legnagyobb B2B platformja, viszont ugye nincs még náluk dropshipping lehetőség. Ugye maga a dropshipping lehetőség, illetve mint logisztikai és új kereskedelmi módszer, ez egy viszonylag új dolog még a világon, a világ kereskedelmében. Amerikában ugye most már egyre ismertebb, illetve most már hál' Istennek itthon is egyre ismertebb kezd lenni. Viszont még nagyon sok cég, illetve platform nem nyújt ilyen szolgáltatást. Azt lehet látni, hogy a beszállítói oldalon ugye sokkal nagyobb erre a, vagyis hát bocsánat, a kereskedői oldalon sokkal nagyobb az igény erre, és a beszállító oldalon pedig kicsi a kínálat. És ugye ezt látta meg az Alibaba is, és ezért kezdte el keresni a megoldásokat, hogy hogyan tudna ő minél hamarabb egy ilyen dropshipping programot elindítani. Gyakorlatilag most ott tartunk, ugye, hogy novemberben írtuk alá velük a megállapodást, és most április 14-én nyitottuk ki az Open Beta-nkat, amivel gyakorlatilag most már bárki kipróbálhatja az Alibaba dropshippinget, tehát az Alibabán lévő kiválogatott beszállítók és kiválogatott termékek elérhetőek most. Jelen pillanatban olyan 4-500 ezer termék lesz elérhető kezdetben, de az Alibaba célja, hogy ez fölvigye olyan 20 millió termékig, tehát ez azt jelenti, hogy 20 millió fajta terméknek nyílik meg az a lehetősége, hogy ez dropshipping formában lehessen értékesíteni. Ez ugye nekünk egy elég nagy lehetőség, mint ugye kis debreceni cégnek, meg kis debreceni startupnak, hogy gyakorlatilag ugye egy ekkora cég ugye egy a szóba állt velünk, kettő ugye nagyon sok mindenben tanácsot is kér tőlünk, amit sokszor meg is fogadnak, számítanak a véleményünkre, illetve ugye nekünk ugye mondhatni azt, hogy ez egy bazinagy ingyen marketing lehetőség. mert ugye azóta is már rengeteg megkeresést kaptunk, hogy ez nyilvános lett ez az együttműködési információ elég nagy cégektől, elég nagy nevektől, és ugye hát nem is állunk meg, tehát megyünk tovább, és próbálunk minél több hasonló nagy céggel megegyezni.
Egy mondatot esetleg arról, hogy ez a dropshipping, tehát egy mondat, hogy ez egy nagyon föltörekvőben lévő terület, hogyha tényleg így 8 éveseknek egy mondatban kellene ezt megfogalmazni.
Igen, itt gyakorlatilag a dropshipping ugye egyszer egy új kereskedelmi technikai megoldás, illetve mögötte egy újfajta logisztikai megoldás. Tehát gyakorlatilag röviden, tömören, amikor ugye nyitni akarunk egy webshopot, vagy bővíteni egy webshopnak a kínálatát, akkor ugye felmerül bennünk az első kérdés, hogy mit áruljunk, azt honnan szerezzük be, és hogyan lesz rá pénzünk, hogy azt megvegyük. Most a dropshipping módszer keretében nem kell megvenned a terméket előre, és ezzel ugye jelentős kockázatot vállalnod, mert ugye az is benne van a pakliba, hogy oké, hogy megveszed, de nem biztos, hogy el fogod tudni adni. És gyakorlatilag a lényeg az, hogy itt a dropshipping keretében nem kell megvenned ezeket a termékeket, a dropshipping keretében fel tudjuk tölteni például a syncing keresztül a webshopba ezeket a termékeket, hogyha ugye kereskedők vagyunk, és amennyiben egy rendelés érkezik egy ilyen általunk előre virtuálisan feltöltött termékre, akkor gyakorlatilag akkor kell csak megrendelnünk a beszállítótól, és csak azt az egy darabot. Na és itt jön most a folyamatban a változás, a logisztikai folyamatban. A klasszikus dropshipping modellben gyakorlatilag a beszállító megkapja a megrendelésünket, tehát én vagyok a kereskedő, és ugye elküldöm a beszállítónak a megrendelést, de azt mondom a beszállítónak, hogy légy szíves, add fel ezt a terméket, de ne nekem, mint kereskedőnek, hanem direktbe a végfelhasználónak. Tehát így gyakorlatilag a beszállító direktben a végfelhasználónak fogja küldeni a terméket, és így nekem, mint kereskedőnek semmi dolgom nincs magával a termékkel, tehát hozzám sem ér, tehát fizikailag nem nincs kapcsolatom a termékkel, ezt ugye a nagykereskedő végzi helyettem, és az én nevemben direktben leszállítva a végfelhasználómnak. Így röviden, tömören ennyi a dropshippingnek a lényege, és ugye éppen ezért ugye a kicsi kockázat, illetve a befektetés mentesség miatt kedvelik ezt ennyire a új kereskedők, illetve a meglévő kereskedők is nagyon szeretik egyébként, amikor ugye, mit tudom én, van egy saját sztórod, abban árulsz termékeket, akár saját fizikai terméket, tehát ott van nálad a te raktáradban az a termék, de már mondjuk nincs pénzed, vagy nem akarsz kockázatot vállalni, hogy mondjuk annak az adott főterméknek a kiegészítőit, most mondok valamit, mondjuk egy lakberendezési bolt, árul mondjuk bútorokat, székeket, asztalokat, de mondjuk egy szezonális, mondjuk akár egy, most volt ugye húsvét, vagy egy karácsonyi kiegészítőket, már nem akar ugye készleten tartani, mert azt mondja, hogy túl kockázatos, nem biztos, hogy elfogy, vagy mondjuk nincs rá már pénze, akkor egy dropshipping módszer keretében ezeket a termékeket egy adott beszállítótól, aki erre alkalmas, betölti a shopjába, és ha vesznek tőle, vesznek tőle, ha nem vesznek, nem vesznek. Tehát így, nem tudom, hogy így ez így érthető volt-e.
Ez nem teljesen érthető, viszont itt lenne érdemes kicsit arról beszélni, hogy ti a Syncivel mit is csináltok, hiszen ti gyakorlatilag a dropshipping partnerektek adtok egy ilyen, hát ilyen optimalizáló szolgáltatást, vagy nem is tudom, hogy lehet jól leírni a ti szoftvereteket, ezért jobb, ha ti elmondjátok szerintem.
Oké, okay. Tehát nálunk gyakorlatilag a mi rendszerünknek két szereplője van. Van maga a kereskedő, a kiskereskedő, vagy nevezhetjük dropshippernek is, illetve van a beszállító. A beszállító az maga, aki a fizikai készlettel jelenleg rendelkezik. Ugye rengeteg beszállító van regisztrálva a mi rendszerünkben. Annyit kell tudni, hogy maga a Syncy jelenlegi formája, ami most jelen pillanatban a piacon van, az egy ilyen hosszú fejlődés eredménye, és most a zászlós hajónk az már a Sinki Marketplace nevezetű termékünk. Előtte ugye mi főleg adatfeldolgozással foglalkoztunk, de erről majd lehet később beszélek. Még mindig az alapja a rendszerünknek az, amit még visszamenőleg 2009-ben kezdtünk el fejleszteni. Ez egy adatmanipuláló megoldás, mi Data Feed Managernek hívjuk azóta. De hogy könnyebben legyen érthető, hogy mi miben segítünk, akkor inkább a Sinki Marketplace megoldásunkat magyaráznám itt el röviden. Tehát a Sinki Marketplace az egy B2B platform gyakorlatilag, ahol ezeket a szereplőket, a kereskedőket, a dropshippereket és a beszállítókat összehozzuk. Néha szoktam úgy is mondani így viccesen, hogy ez egy e-kereskedelmi Tinder, mert gyakorlatilag a kereskedő rátalálhat a párjára, a beszállítóra, és egyébként fordítva is. Ezen a platformon úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy nagy webshop, mint mondjuk egy metró áruház, hogyha most úgy nézzük, ugye a metró az egy nagykereskedelmi áruház, gyakorlatilag a Sinki is egy nagykereskedelmi áruház, nagyon hasonlít egyébként, vagyis hát a Sinki Marketplace egy nagykereskedelmi áruház, nagyon hasonlít egyébként az Alibabára, ahol ugye most még többnyire kínai beszállítók termékei vannak belistázva, a mi rendszerünkben ugye többnyire egyébként lokális beszállítók vannak belistázva, tehát ugye a Sinki ez egy globális rendszer, ugye szinte a világ minden országából van beszállítónk és kereskedőnk is. Ide belistázzák a beszállítók hozzánk a termékeiket. Eddig még mindig ugyanolyan, mint egy normál webshop. Viszont az extra dolog az ott jön nálunk, hogy ugye nálunk nem kell először megvenni a terméket a kereskedőnek. Nálunk nem egy kosár van a kereskedőknek, hogy ugye gyűjts össze, rendelje meg, fizesse ki, és vigye haza, és majd kezdje el árulni. Nálunk egy katalógus van, amiben össze tudja magának gyűjteni azokat a termékeket az adott beszállítótól, egy vagy több, vagy akármennyi beszállítótól, akitől neki, amelyik ügye tetszik neki, összegyűjti egy nagy katalógusba, beárazza azt a katalógust olyan áréssel, amivel ő akarja, és utána a cél webshopjába feltölti ezeket az árukat. És ugye itt jön a különbség ugye a tradicionális kereskedelmi és logisztikai megoldásokhoz, hogy a Sinki ugye ebben segít, hogy gyakorlatilag egy ilyen virtuális készletet tud kezelni a Sinkin keresztül, úgy, hogy ugye mi megadjuk neki a lehetőséget, hogy ugye adunk választ arra a kérdésre, amit mondtam az előbb, hogy mit áruljak és honnan szerezzem be, mivel itt nálunk ugye az összes... Tehát ugye a beszállítók nagy része, aki ugye ilyennel foglalkozik, dropshipping módszerrel foglalkozik, az most ugye már megtalálható nálunk. Most jelen pillanatban több mint 3,2 millió termék van így listázva a Sinkiben, mindenféle kereskedőtől, mindenféle kategóriában, vagy nagykereskedőtől, és a világszinte minden országából.
Mi az a szint, amit általában a dropshippingben el kell képzelni? Mert így majdnem 20 évvel ezelőtt én marketingből tanultam a közvetítők kereskedelmet, ami egy kicsit így ide kapcsolódhat a múltból. Akkor csináltunk egy esettanulmányt arról, hogy egy közvetítő kereskedelmi irodát fel kell állítani, de ott ilyen 10 vagon búza, meg ilyesmiknek a hasonló kereskedelmi megvalósítása volt, tehát ezeknek a kereskedése. Nem tudom, a mai dropshipping, ez hogy kell elképzelni ezeket a nagyságot?
Hát most, hogyha most itt a közvetítői kereskedelemből indulok ki, amit így klasszikusan, igen, ugye sok cég itt Magyarországon és meg külföldön is ugye ügynökökön keresztül értékesített termékeket, a Sinkivel ugyanezt meg tudja csinálni mondjuk egy nagy kereskedő, mert ugye a megoldásunk segítségével, vagy ha beregisztrál hozzánk, és betölti a fizikai készletét, akkor gyakorlatilag a Sinkin keresztül egy virtuális és online viszonteladói, vagy ügynöki hálózatot tud kialakítani. Mert ugye a kereskedők ugye jönnek naponta olyan 200-300 kereskedő regisztrál nálunk, akik ugye arra éhesek, hogy találjanak olyan beszállítót, meg olyan terméket, amit ők majd utána tovább értékesíthetnek, kvázi ügynökként, ugye, az adott shopjukban, és így egy márka, vagy egy brand, vagy egy nagykereskedő gyakorlatilag tök könnyen, és tök egyszerűen, és tök olcsón tud egy ilyen virtuális és online viszonteladói vagy ügynökhálózatot kiépíteni.
Ugye amikor én találkoztam először a Szinkivel, mert veled jóval korábban találkoztam,
igen,
a Szinkivel, akkor az adat szinkronizálás volt egy ilyen nagyon erős, nem tudom, húzó.
Igen.
Hogy ez beépült, vagy átalakítottátok ezt, vagy hogy fejlődött a Szinki egyébként?
Igen, tehát akkor igen, hogyha így ezt egyszerűbb lesz mindenkinek megérteni, hogyha elmondom, hogy hogy keletkezett. Egyébként, ahogy mondtam, ez az adatszinkronizáció, ez az egész dropshippingnek az alapja. Mert gyakorlatilag ugye itt ugye először áramlik az adat, ugye a termékadat, ugye az a nagykereskedő rendszeréből, most először hozzánk a Szinki rendszerébe, a Szinki rendszeréből pedig áramlik tovább ugye a kereskedő rendszerébe, utána ebből keletkezik ugye egy rendelés, a rendelés visszajön ugye hozzánk a Szinkibe, majd a Szinkiből visszamegy a beszállítónak, a nagykereskedőnek a rendszerébe. Tehát gyakorlatilag az alapja az egésznek egy adatmozgás, ugye először egy termékadatmozgás, utána pedig egy rendelési és fizetési, illetve logisztikai információs adatmozgás visszafele. Tehát így zárul be a kör. És akkor így visszatérve, igen, arra, amit Imre kérdezett, tehát gyakorlatilag nekünk ez a dolog, ez ugye egy saját problémából alakult ki. Körülbelül olyan 2009 környékén kezdtük el az előző cégünkben fejleszteni egy kis szoftverecskét, mert ugyanis volt egy problémánk, ugye mi elkereskedelemmel foglalkoztunk már egészen a őskorban, ugye itt a 2000-es évek elejére gondolok, ugye nekünk volt egy IT eszközök, illetve mobil eszközök forgalmazásával foglalkozó elkereskedő cégünk, ahol ugye a 2000-es évek végén ugye szembe találtuk magunkat egy olyan problémával, hogy ugye itt az árut itt Magyarországról szereztük be IT disztribútoroktól, akik ugye több ezres vagy akár tízezres készletekkel, illetve több milliárd forint értékű készletekkel rendelkeztek. Persze, hogy egy kis debreceni IT kereskedő cégnek a büdös életben nem volt annyi pénze, hogy elég készletet tudjon IT, drága IT eszközökből vásárolni. Viszont ugye a 2000-es évek végén zajlott le egy olyan forradalom itt a IT magyar IT disztribúcióban, és egyébként az a vicc, hogy magát ezt a módszert, amin a Szinki alapul, azt én gyakorlatilag itt Magyarországon, itthon tanultam, és itthon tapasztaltam ki. Nem volt egyébként túl jó ez a tapasztalat, mert ugye rengeteg pénzbe meg buktatóba került ez, hogy ugye ezt itthon megtanultuk, de gyakorlatilag most ugye tudjuk ezt kamatoztatni, ez az akkor összeszedett tudás. Na, a probléma az az volt, hogy ugye ezek a IT disztribútorok, ezek elkezdték velünk megosztani ezt a elég nagyra duzzadt készletüket, meg készített információikat, és azt mondták, hogy ahhoz, hogy ugye mi többet tudjunk eladni, akkor ő így megosztja velünk ezt az adatot, és próbáljuk meg betölteni a webshopunkba, és majd, ha tőlünk is rendelnek, akkor majd rendeljük meg tőlük, és akkor másnapra ők kiszállítják nekünk. Na, hát ezt így elkezdtük így manuálisan, aztán volt, amikor elkezdte egy-két ember csinálni, hát láttuk, hogy ez ilyen lehetetlen küldetés. Utána próbálkoztunk persze azzal, hogy vettünk fel diákmunkásokat. Volt, amikor 8-10 diákmunkás dolgozott nekünk. Mit tudom én, Pistikének kiosztottuk a videókártyáknak a állistáját, Józsikának kiosztottuk a nyomtatók, meg a monitorok állistáját, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor kezd el betölteni a terméket, a fotóját, kezd el beárazni, rakd a specifikációját, stb. Stb. Ugye eltelt egy hét, természetesen, ha sikerült is a végére érnie annak az adott diáknak abban az adott kategóriában. Már jött a következő állista, amiből már kikerült, mit tudom, készlet, változott az ára, jött új termék, módosult a leírása, módosult a képe. Tehát gyakorlatilag egy ilyen never ending story-ba kerültünk, ami a büdös életben nem lehetett manuálisan kezelni, mert ugye rengeteg adat volt, 8-10 beszállítónk, és így szinte lehetetlen volt ezt így kezelni. Maximum így körülbelül 2000 terméket tudtunk így manuálba kezelni a webshopunkba, és akkor ilyen 2009 környéken akkor leültünk, hogy jó, akkor erre nézzünk valami automatizmust, mert meg fogunk ezzel őrülni, és nem fogjuk tudni követni. És akkor 2009 tájékán kezdtünk el egy ilyen kis belső fejlesztést, egy ilyen kis, hát úgy neveztük mi, hogy ilyen állista betöltő, meg állista frissítő, vagy feldolgozó kis kódocskát írogattunk, aztán ez a kódocska, ugye az volt a probléma, hogy minden nagy keret, tehát ahogy mondtam, hogy 8-10 nagy kerrel dolgoztunk együtt, ezt egyesével mindegyikre meg kellett írni. Elkezdtük így ezeket legyártani, és szépen végül odáig jutottunk, hogy a végére már olyan 80 ezer terméket tudtunk így ezekkel a többször átfabrikált, meg átdolgozott betöltőkkel napi szinten feldolgozni és betölteni a webshopunkba. Így ugye a forgalmunk is szépen, ugye, ahogy ugye nőtt a termékszám, így szépen tudtuk növelni ugye a rendeléseink számát is. Majd aztán most átugrok egy nagyot, így az időben, jött a 2015-ös év, ahol már ugye ennek az üzleti modellnek, amit így csináltunk itthon, ugye, amit mondtam, nem kedvezett nagyon így a piac, mert ugye nagyon alacsonyak voltak az árések, stb. És én akkor így gondolkoztam, hogy valami mást kellene csinálni. Közben volt nekünk egy hosting üzletágunk is, tehát bele-bele néztünk így a internet világába, nagyon sokat tanultunk szoftveresen, hardveresen, és nekem az volt a célom, hogy én szeretnék tudni mindent ugye a OSI modell szerinti ugye a fizikai rétegtől egészen az applikációs rétegig szeretnék mindent megismerni, ez sikerült is, jó sok idő meg pénzbe került, és 2015 táján ugye amikor itt ugye veletek is, ugye itt szerintem ott körül ismerkedtem meg többetekkel is, ugye itt a Debteknek köszönhetően, illetve a Debrecen városának, az EDC-nek köszönhetően is ugye eléggé, mint hogy tudjátok, felpesdült itt a városban az élet, és akkoriban születtek ugye itt ilyen elég nagy nevek, ugye mint az Optimunk, vagy a Bitninja, vagy a Slambi, akiről már sajnos nem nagyon sokat lehet hallani mostanában, de így nekem ezek a nevek így eléggé inspirálóak voltak, meg ezek a cégek, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni. Korábban én ugye itt a 2000-es évek közepe vége fele már ki tudtam így kacsingatni így a, innen Debrecenből így a globális e-kereskedelem piacára, akkoriban innen Debrecenből tudtunk az akkor még a iPhone és a mostani iPad-ek meg tabletek világa előtti UMPC korszakból UMPC-ket, ezek az ultramobile PC-ket, illetve 3G modemeket tudtam innen értékesíteni Debrecenből, Japánba, Ausztráliába, mindenhova, és ez nekem tökre tetszett ez a világ. Viszont sajnos ott 2008-ban, ahogy jött a válság, akkor ezek a kis egzotikus ilyen dél-koreai, meg tájvani beszállítóim vagy csődbe mentek, vagy profilt váltottak, mert ugye itt jött az iPhone 2007-ben, és ugye majd később az iPad ugye lekannibalizálta ezeket a cégeket, és ugye utána jött nekem ez az IT disztribútoros korszakom. Na mindegy, és ez a két dolog volt bennem, hogy szeretnék megint ugye a nemzetközi piacon motorozni, mert nagyon tetszett nekem, illetve tetszett ugye ez a webes modell, tehát hogy webben csinál, mint amit mondjuk az Optimunk vagy a Bitninja csinál. Ugye nekem is ugye volt hosting cégem, de ott ugye szintén csak a magyar piacon tudtam idézőjelben versenyképes lenni, és ugye nagyon olcsón tudtam csak eladni a termékeket, és akkor ugye megtetszett ez a software, az a service modell, ugye, amit ugye itt a többi debreceni cég is csinál, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, amit én tudnék valami hasonlót csinálni, és ugye olyat, amit ugye kicsit több ér, és a nemzetközi piacon is el tudnám újraadni. És ugye itt egy véletlen beszélgetés kapcsán egy ismerősömnek volt egy ilyen világra törő ötlete, amiben kérte a tanácsomat, hogy én nekem mi a véleményem erről, és gyakorlatilag ez a beszélgetés adta a szikrát ahhoz, illetve indította el a gondolatot abban, hogy mi az, amit nekem kéne csinálni, és így született meg gyakorlatilag az az ötlet, hogy ugye volt ez a kis betöltő programocskánk, és azt néztem meg, hogy gyakorlatilag ez probléma a máshol. Elkezdtem fórumokat nézni, elkezdtem keresni ilyen adott betöltő megoldásokat, és azt láttam, hogy nagyon nincsen. A fórumokban azt láttam, hogy mindenki írja, hogy kéne ilyen, de nem tud senki rá ajánlani megoldást. Tehát gyakorlatilag találtam egy olyan kis réspiacot, amire nem volt ugye megoldás, és ugye mindenkinek nagyon fájt ez a dolog, és ugye ez probléma volt, hogy láttam Ausztráliában, probléma volt mondjuk Európában, és probléma volt az USA-ban is. És akkor gyakorlatilag visszakanyarodok itt, amit ugye Imre kérdezett, vagy mondott, hogy gyakorlatilag így indítottuk el a Sinkit, így született meg a Sinki ötlete, ami egy gyakorlatilag egy olyan adatbetöltő, az volt az én fejemben, hogy egy olyan adatbetöltő megoldást csináljunk, amihez nem kell programozó. Ugyanis ugye a mi megoldásunk, amit előtte használtunk házon belül, ugye az azért nem volt olyan, azt mondom, felhasználó barát, mivel ahhoz kellett egy fejlesztő, hogy az adott nagykerhez megcsinálja ugye gyakorlatilag a mező összeillesztést és összepontozást, és ugye ez egy gyakorlatilag egy beégetett, egyszer megírt valami, amit nem lehet módosítani, csak egy fejlesztő tud ugye kódban módosítani. És az én fejemben egy olyan drag and drop rendszer volt, ahol gyakorlatilag a megfelelő adatokat, a beszállítójának a megfelelő adatait a célrendszer megfelelő adatmezőjével össze lehet pontozni. És akkor gyakorlatilag csináltunk ebből egy pár ilyen kis prototípust belsőleg, illetve ugye azon gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt ugye skálázni, és több embernek is eladni. És akkor így megszületett az ötlet, a kezdetben kiraktunk egy videót, amit így gyorsan így összedobtunk házon belül, illetve egy ilyen kis űrlapot csináltunk egy landing page-el, és akkor így elkezdtük ezt így elhinteni egy pár felületen, azt hiszem Twitteren, meg Facebookon kezdtük, és akkor így tökre meglepődtünk, hogy ugye jött rengeteg feliratkozó, hogy őket is érdekelné ez a dolog, illetve már rögtön az elején, még csak a videó volt kirakva, már jött befektetői megkeresésünk is, innen Magyarországról, és azt mondtuk, hogy húha, hát akkor ez tök jó, akkor ezt csináljuk, és gyakorlatilag így indult el a Sinki, mint egy bárki által programozói tudás nélkül is használható adatfeldolgozó rendszerként, ahol ugye a beszállítók által adott adatfájlokat, amik egy CSV, XML, XLS vagy JSON formátumban tudtunk fogadni, azokat ugye a Sinki segítségével egy átlag felhasználó össze tudta rendezni olyan formátumba, amiben ugye ő ugye használta ugye az e-kereskedelmi rendszerét. Kezdetben ugye hibásan, később kiderült, 6 platformra lőttünk, és ugye ezzel a rendszerrel gyakorlatilag ezeket a beszállítói adatokat el tudtuk juttatni ezek felé a célrendszerek felé. Úgyhogy hát körülbelül így született meg a Sinki ötlete, illetve így indult el a Sinki.
Ez, amit eddig elmondtál, ez egy ilyen klasszikusan nagyon jó startupos sztori, hogy megtaláltuk a problémát, megtaláltuk rá a megoldást, megtaláltuk rá a piacot, Itt, ami viszont nekem megütötte a fülemet, hogy az, hogy jött Magyarországon belülről egy befektetői ajánlat, ez azért érdekes, mert ez nagyjából az időszak, mikor még nem annyira volt ez a befektetősdi nagyon divat Magyarországon. 2015-6 környékén azért még
ott körül, igen.
Pont a nagy befektetői boom előtt voltunk, hogy ez egy magánbefektető volt, vagy valami állami?
Magánbefektető volt, de hát nem tudom, lehet említeni, ez a Day One Capital volt egyébként. Ők egy elég, Magyarországon szerintem eléggé ismert, és elég komoly befektető, magánbefektető cég, elég komoly vezetőkkel szerintem az élén, és hát meg is lepődtünk egyébként, tehát nagyon nem is tudtuk, hogy ugye hogy működik ez a befektetősdi, ez a világ. Aztán végül is egyébként úgy döntöttünk, és a mai napig én még mindig azon a párton vagyok. Ugye egyszer pont egy ilyen debreceni startupos rendezvényen találkoztam a Valnár Szabival, ugye ő a Vaterának volt az egyik alapítója, aki ugye azt mondta nekem, hogy Ákos, nem kell neked befektető, minek neked befektető? Ott a piac, ott vannak az ügyfeleid, finanszírozzon téged az ügyfél. És mai napig itt cseng a fülemben ez a Valner Szabi által mondott mondás, és nagyon igaza volt, hogy a legjobb dolog az, hogyha egy startup magát tudja finanszírozni a vevőiből. Mert az azt jelenti, hogy jó az, amit ő csinál, és gyakorlatilag a saját pénzéből tud előre jutni. Ezt tudom, hogy nem minden esetben lehetséges, de mostanában is rengeteget olvasok erről különböző startupos csoportokban. Ugye ez a bootstrapped with VC funded módszereknek, ugye, illetve megoldásoknak ugye a folyamatos egymáshoz feszülése, vagy egymás ellen feszülése. És azt látom, hogy egyébként a alapítók, a Software as a Service, a startup alapítók nagyobb része mondja azt, hogy inkább a bootstrap irányba menjen mindenki, persze, hogyha megteheti. És ugye megvan rá a lehetősége. Nem mondom azt, hogy nem jó a VC vonal, de én azt mondom, hogy jobb megpróbálni a bootstrap vonalat a VC-vel ellentétben, és ugye ez azóta is nekem mai napig így van, úgyhogy folyamatosan kerestek, meg már mondom, a legelejétől kezdve minket VC-k, nagyon komolyak, tehát például most körülbelül egy évvel ezelőtt volt az egyik legkomolyabb megkeresésünk az Index Ventures-től, akik ugye egy londoni, de egyébként globális cég, ők a top 10 globális VC egyike. Ilyen nevek kerültek ki a kezük közül, mint a Facebook, vagy a Slack például, vagy Elasticsearch, MySQL, tehát hatalmas neveket finanszíroztak, és vittek sikerre. Illetve most ugye itt az Alibabás együttműködés kapcsán keresett meg minket, szintén az egyik ebbe a prominens top 10-es listában lévő VC, az Insight Partners, aki a Shopify-nak, vagy a Wix-nek, vagy éppen az Alibabának volt az egyik tőzsdére menetel előtti befektetője.
Azért ez így nagyon komoly dolgok a startup szemmel nézve is, amikről beszélsz, és akkor most egy picit beszéljünk már a Szinkinek a méretéről, mert ugye Viktor még mielőtt bekapcsoltuk volna a felvételt, ezt megkérdezte, de szerintem érdemes ezt tudni, hogy a kedves hallgatóknak is meghallgatni ezt az információt, hogy mekkora cégről beszélünk a Szinki esetében.
Ahogy mondtam nektek, most jelenleg olyan 24-25 fővel dolgozunk. Ez büszke vagyok rá, hogy tavaly ilyenkor még körülbelül egy olyan 11-12-en voltunk, és ezt itt az utóbbi egy évben sikerült ekkorát nőnünk, és továbbra is veszünk fel embereket, és bővítjük a csapatot folyamatosan, úgyhogy hál' Istennek van mit csinálni. méreteket tekintve most, ahogy mondtam, ilyen napi 2-300 új kereskedő jön a platformunkra. Jelenleg összesen így több mint 60 ezer regisztrált kereskedőnk van a világon. Hát, hál' Istennek folyamatosan növeljük a fizető előfizetők számát, és tavalyhoz képest majdnem megháromszoroztuk az előfizetések számát. Új platformokat tudtunk behozni. Eddig ugye nagyon sokáig csak Shopify-on dolgoztunk. Ugye a kezdeti, ahogy említettem itt a Szinki történetében, ugye 6 platformon próbáltunk megindulni, aztán rájöttünk, hogy ez nagyon nagy hülyeség, mert rengeteg erőforrás kellett volna hozzá, ami akkor még nekünk nem volt meg, meg tudásunk se, és ott 2016 táján ott hoztunk egy olyan döntést, hogy na jó, akkor dobjuk el a 5 nem olyan érdekes platformot, és ugye a Shopify akkoriban kezdett nagyon népszerűvé válni, így globálisan, meg itthon is, és azt mondtam, hogy jó, akkor most egy jó darabig csak Shopify-on maradjunk. Ugye azért tetszett nekem a Shopify, mert már akkor több százezer előfizetője volt, meg felhasználója, és a Shopify egy nagyon jó rendszer, egy szuperül kitalált rendszer, szerintem a legjobb most a világon, mint ugye elkereskedelmi platform. Ugye itt annyit kell tudni a hallgatóknak, hogyha esetleg nem ismerik a Shopify-t, ugye a Shopify az adja maga azt a keretet, ugye, ahol ugye magát az üzletünket tudjuk a felhőben üzemeltetni. Tehát itthon ugye, hogyha nem megyünk túl messzire, akkor ugye itt Debrecenben a ShopRenter csinál hasonlót, ugye a ShopRenter is egy nagyon jó és nagyon sikeres debreceni, hát már nem mondanám startupnak, viszont egy nagyon sikeres e-kereskedelmi platform, és ugye tavalyi évben kezdtünk el nyitni, például az egyik első ilyen megkeresésünk pont a ShopRenter-től jött, hogy ugye ne csak Shopify-on dolgozzunk most már, hanem akkor kezdtünk el először a ShopRenter-rel, itt tesztként, illetve egy portugál cég keresett még meg minket, a Jumpseller, akik egyébként Dél-Amerikában is, ugye ilyen Chile, Argentína, ilyen területeken szintén népszerűek voltak, és azóta már egyébként kibővült a platformok listája, például a Amerika második legnépszerűbb platformja, például a BigCommerce is megtalálható nálunk, vagy a világ egyik legnépszerűbb ugye, weboldal készítő rendszere, ami most már ugye e-kereskedelmi megoldásként is funkcionál, a Wix, vagy az Equid, vagy például a Squarespace, ugye ők egy éve kerestek meg körülbelül minket.
Itt a növekedésről majd érdemes lenne egy picit beszélni, csak úgy látom, hogy Iminek lenne egy kérdése.
Pont azért nagyon izgalmas Ákos a látásmódot, hogy ugye így említettél ilyen fázisokat, és nálunk ezek ilyen különböző szintű vállalkozások építését is jelentették, mert nagyon izgalmas az a tanulási folyamat, amit beszéltél, hogy ez nem mindenki számára egyértelmű, és ezt többször hangsúlyoztat, hogy ugye a tanulás az időbe, pénzbe, energiába kerül, tehát, és főleg pénzbe, az, hogy az ember a kialakítja ezeket, hogy engem ilyen szervezetfejlesztés HR-es lelkületemben ez nagyon izgalmas téma, hogy fejlődött a csapat, hogy kik azok, akik szerinted elsősorban így ebbe a fajta startupos, fejlesztéses, tanulós világba jól jönnek a csapatotokba. Tehát, hogy van-e valami specialitás, ugye most van erre, hogy nagyon sok igény van programozókra, fejlesztőkre, olyan emberekre, akik alkalmasak arra, hogy ezeket a területeket tolják, hogy milyen hozzáállás kell ehhez, vagy kik azok, akik ide.
Ez egy jó ugye említettem, ugye mondjuk egy startup vezetőként többféle folyamatos dilemma jár a fejemben. Ugye az egyiket már említettem nektek, ez a kockázati tőkével vagy organikus növekedés kérdése. A másik ilyen nagyon fontos kérdés, amit tök jó, hogy megemlítettél Imre, az pedig ugye a munkatársak kérdése, ez a kineveljem vagy elcsábítsam kérdés köre. és én a kinevelem kérdéskörében vagyok szerintem jó, vagy vagyunk mi jók, illetve mi ezt az elvet valljuk, ugyanis nem próbáltunk a másik irányba is menni, időigényesebb, több pénzbe kerül, illetve nem is annyira garantált a siker, de és visszatérve a mi módszerünkre, amit egyébként veletek is már ugye többször beszéltünk, és azt egyébként azóta is alkalmazom, hogy én azt mondom, hogy jó alapanyag kell, és ugye lelkesedés kell, és tanulni akarási vágy kell ahhoz, hogy jó kollégákat tudjak én, vagy akár egy startup vezető összeszedni. Persze ennek is megvan a buktatója, tehát ugye mi abban hiszünk, hogy ha van egy jó alapanyag, már bocsánat, hogy így mondom, aki ugye szeretne tanulni, van már neki valamennyire rálátása hasonló dolgokra, amit mi csinálunk, akkor a mi segítségünkkel és iránymutatásunkkal akár azt tudom mondani pár hónap alatt harcra kész és munkára kész embert lehet belőlük csinálni, és azt mondom, hogy bele tudnak tanulni azokba a feladatokba, amiket mi csinálunk, és amire nekünk van szükségünk. Persze azt mondom, hogy ugye a tapasztalatot azt ugye nem tudja ilyen gyorsan elsajátítani, de amit tudunk, mi azt átadunk ezeknek az új kollégáknak. És egyébként azt mondom, hogy Debrecen ilyen szempontban egy nagyon jó hely, ugye itt a sok felsőoktatási intézmény, és nagyon sok, nagyon jó alapképzésben részesült emberkét lehet kapni itt a Debreceni Egyetemről. Viszont ugye azt látjuk, hogy maga az a gyakorlati tudás, amire nekünk is, mint ugye a globális piacon versenyző cégnek szüksége van, azt ugye az iskolában nem kapják meg, de ahogy említettem, hogyha látom egy fiatal srácom vagy lányom, hogy érdeklődik és szeretné tudni, és esetleg már így önmagát is próbálja képezni, akkor azt mondom, hogy egy ilyen emberkéből pillanatok alatt lehet nagyon jó profi embert csinálni.
Tehát akkor végül is akkor az, hogy ti egy év alatt, az elmúlt egy év mondtad, hogy ilyen 10 pár főről 20 pár főre emelkedtetek, tehát hogy gyakorlatilag ez egy 100%-os létszámnövekedés a cégben.
Igen.
Ezt akkor ti így ezzel a módszerrel jól le tudtátok menedzselni. Szóval a másik dolog pedig a növekedés, ugye hát nyilván az Alibabára, amikor ez pár héttel ezelőtt ez a hír kikerült a különböző felületeitekre, akkor nyilván mi is azonnal megkerestünk téged, hogy erről beszélgessünk már kicsit, ez nyilván Debrecen szinten, de még azt gondolom, hogy ország szinten, sőt még lehet Európa szinten is azért egyedülálló, hogy egy ilyen viszonylag pici informatikai, e-kereskedelmi szoftvert fejlesztő céget azért egy akkora cég, mint az Alibaba megkeres. És én azt is meg akartam kérdezni tőled az elején, hogy ez hogyan történt, de akkor nyilván azt az a legelején elmondtad, hogy ez egy LinkedIn üzenetben. Uh-huh. Viszont ugye most felsoroltál azért az Alibabánál kisebb, de mégis jelentős nemzetközi piacon fontos szereplőket, és nekem még rémlik 2019-ből talán, de lehet, hogy 2018 volt már, amikor te Houstonban jártál ugye Amerikában kint, és akkor is egy valamilyen amerikai Igen. partnerrel tárgyaltál, hogy tehát azért mégis érdekelne az, hogy ezek a partnerek hogyan találják meg a Szinki nevű debreceni sztorit, mert hogy én is, amikor szoktunk mi is egymással találkozni, közel van egymással az irodánk, ebédszünetbe itt ott, oké, hogy én összefutok a Gulyás Ákossal, de hát egy, mondjuk egy Wix-nek a fejlesztője, vagy nem tudom, sales menedzsere, az mégis hogy talál meg benneteket? Jó, oké, hogy internet, de azért azon belül.
Igen.
Vagy hogyan működik egy ilyen kapcsolatfelvétel egy az érdekelne inkább, hogy nem is az jó az interneten megtalálnak benneteket, de hogy hogyan zajlik egy ilyen partneri egymást
találás. Hát figyelj, említetted ezt az amerikai kis kitérőnket, ugye ez 2018-ban volt áprilisban, amikor ugye ott is kaptunk egy megkeresést, és egyébként nem Houstonban, hanem Austinban voltam kint, Texasban, de mindegy, majdnem, de jól emlékeztél egyébként, ugye a Texas-as címmel, úgyhogy hát figyelj, maga úgy általánosságba véve az, hogy hogyan keresnek meg minket ilyen nagy cégek, nekünk nagyon sokat segít a Shopify. Tehát ugye a Shopify az most már azt mondom, hogy az e-kereskedelem Apple-ja. Tehát gyakorlatilag magasan vezetik a globális e-kereskedelmet, mint platform, és ugye rengeteg hatalmas nagy cég, brand használja őket, és most már egyre több kicsi, közepes cég, tehát ugye most már több mint 1 millió aktív shop van, aki őket használja, és ugye a Sinki gyakorlatilag megtalálható a Shopify platformján, egészen pontosan a Shopify alkalmazás áruházában, az App Store-jában. Az App Store-ban most jelen pillanatban van 6000-nél talán kicsit több, vagy 6000 körüli alkalmazás, hasonlók a Sinkihez, ugye mindenféle kategóriában, sales, marketing, inventory management, tehát készletkezelő megoldások, ügyfélszolgálati megoldások, stb. Stb. És ugye mi ebben az App Store-ban már 2016 óta jelen vagyunk, többször voltunk feature, tehát ugye top 1 Shopify által ajánlott alkalmazás, illetve folyamatosan így a hát olyan top 100-150 abban folyamatosan benne vagyunk, így totálisan ebből a 6000 abból, illetve magában a dropshipping kategóriában pedig a top 10-be folyamatosan benne vagyunk, és ez nekünk egy nagyon nagy hírverést jelent globálisan, mert ugye nagyon sokan figyelnek, tehát ugye ha elkereskedem, mindenki a Shopify-ra figyel, tehát bármit lép, bármit csinál, ugye a sajtóban, ugye a globális sajtóban ők folyamatosan jelen vannak, és ugye ezek a nagy cégek, ezek pásztázzák ott ugye ezeket a megoldásokat, amiket a Shopify ajánl, a Shopify partnereit, és ugye gyakorlatilag azt mondhatom, hogy nekünk a megkeresések 99, hanem 100%-a az innen jött. Tehát, hogy például visszatérve erre a texasi kiruccanásunkra, gyakorlatilag 2018-ban ültem a akkori kis irodámban, és akkor volt egy ilyen este 6 óra körül, néztem fáradtan a monitoromat, és akkor egyszer csak beesett egy e-mail, hogy I am trying to reach you, és akkor ez volt ugye a tárgy, magyarul szeretnék kapcsolatba lépni veled. Majdnem hirtelen azt hittem, hogy egy spam, és majdnem ki is töröltem, és utána átmondom, csak elolvasom már mi ez, és akkor jött az e-mail szövege valahogy így szólt, hogy láttunk benneteket a Shopify-on, tök jó, amit csináltok, nekünk is hasonlóra van szükségünk, és szeretnénk veletek beszélni. Aláírás, Bostonból jött egyébként az e-mail, egy nagy bostoni private equity cégnek volt a Research and Development Directora, egy hölgy, és azzal zárta a levelét, hogy ő szeretne velünk telefonon beszélni, minél előbb jelezzünk neki vissza. És akkor utána vissza is jeleztünk, hogy persze beszélünk vele szívesen. Egy kicsit ilyen hihetetlen történetnek tűnt, amikor megnézed mondjuk egy ilyen private equity cégnek ugye a weboldalát, ez ugye a befektetői piacon gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a private equity cégek, ezek így gyakorlatilag a top kategória, ez ilyen Wall Street farkasai kaliberű emberkékkel, mind a Harvardon meg a Yale-en végzett, hollywoodi mosoly van az arcukon, ugye, hogyha megnézed a csapat képüket vagy oldalukat, és hát ugye mi csak így néztünk, és ilyen emberek akarnak velünk beszélni. És ugye meg is történt a beszélgetés, telefonba így telibe megkérdezték tőlünk, hogy oké, tök jó, amit csináltok, eladnátok-e nekünk a cégeteket? És akkor mi meg, hát persze, hát beszéljünk róla, aztán ilyenek. Úgyhogy, de végül az a lényeg, hogy ugye így kaptuk meg a legelső felvásárlási ajánlatunkat, amiből aztán egyébként nem lett semmi, és amit Ákos, te ugye láttál, ugye, hogy kint jártam Amerikába, végül is egy partneri megállapodás lett belőlük, ami én így utólag visszatekintve azt mondom, hogy nem is bánom, hogy nem történt meg akkor ez a felvásárlás, és tök jó, hogy egy partneri kapcsolat alakult ebből ki. Anyagilag ezzel mi elég jól jártunk, gyakorlatilag arra volt jó nekünk, hogy míg más mondjuk egy seed befektetési kört, ugye egy befektetővel kell finanszíroztatnia, ugye ez a MVP utáni következő magvető fázist, gyakorlatilag mi ezzel a partneri megállapodással ki tudtuk hagyni. És ugye, na tehát visszatérve a kérdésetekre a választ, tehát körülbelül így találnak meg minket, és egyébként nincs ebbe semmi olyan, azt mondom, ilyen ördöngőség, tehát egy egyszerű e-mail, vagy egy egyszerű LinkedIn megkeresés, és akkor abból indul ki a beszélgetés.
Na szuper, mert akkor az az üzenetem, így egyébként azoknak a startupokat indítgató vagy próbáló hallgatóknak, hogy akkor igazából, ha elég jó, amit csinálunk, és elég intenzíven jelen van mondjuk ez az interneten, akkor tényleg az internet egyik csodája, hogy már tényleg megtaláljuk egymást, és nem kell ilyen nagyon bonyolult kommunikációs stratégiáknak megfelelni. Nagyjából egy pár perc van az adásból hátra, azért kérdezem a srácokat, elsősorban Viktort, aki még nem nagyon szólalt meg, pedig neki nagyon jó kérdései, vagy legalábbis szóviccei szoktak lenni, hogy van olyan kérdés, amit így a lekerekítésbe beletenne.
Hát igazából megválaszoltam Ákos menet közben, mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy mennyire nehéz egy most 2021-ben fejlesztőket találni egy ilyen volumenű vagy ilyen volumenűs intenzitású projektre. Ugyan a saját munkámat úgy szoktam jellemezni, hogy nem az a bonyolult, amit csinálunk, hanem azt, hogy ezt mekkora mennyiségű adaton kell elvégezni. Tehát bármennyire egyszerűnek is tűnik például az, hogy két rendszert vagy több rendszert összekötök, valójában ez egy igen komplex dolog, és nagy mennyiségnek meg már speciális tudást is igényel, ha jól gondolom, ugye Ákos.
Igen, hát itt elsősorban ugye a tapasztalatot emelném ki, igen, azt, hogy az a rengeteg idő és szívás, amit ugye mi végigcsináltunk, én is és a kollégáim, a kezdetettől fogva, ugye többször volt, hogy már majdnem feladtuk, többször volt, hogy újra kellett írni a rendszert szinte nulláról, mert ugye nem úgy működött, ahogy akartuk volna. Volt olyan, amikor a vezetőfejlesztőnk felállt és elment, ezt is ugye túl kellett élni. Tehát én azt mondom, én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy olyan ötlet, ami validált és látszik a piacon valami, hogy erre lehet igény, akkor igenis ki kell tartani, és nem szabad feladni. És ugye menni kell, és csinálni kell. Nem mondom, hogy könnyű, mert nem könnyű, egyáltalán nekünk se volt könnyű idáig eljutni, de most azt tudom így mondani, hogy innen Debrecenből olyan cégeket előzünk, már nem csak azt mondom, hogy ott vagyunk a nyomukba, előzünk többféle szempontból, akikbe dollármilliók vannak fektetve ott Amerikában. És azt mondom, hogy Debrecen és Magyarország kifejezetten alkalmas arra, hogy itt ugye nagyon jó fejek vannak, agyak vannak, nagyon kitartóak vagyunk mi magyarok, és igenis fel tudjuk venni a kesztyűt akár egy olyan amerikai csapattal, akikbe nem tudom hány millió dollárt belepumpáltak.
A másik dolog, amit egyébként örülök, hogy kiemeltél, hogy a legjobb az, hogyha jó alapanyaggal dolgozol, mert ugye hát én is sok cégnél dolgoztam, saját cégem is volt egy ideig, és ugye én is válogattam embereket, és sokszor úgy volt, hogy olyan embereket vettünk fel, és tűntek legalkalmasabbnak a feladatra, akik még bőven az egyetemi tanulmányai közepén jártak, viszont megvoltak azok a képességeik, tehát megfelelő abstrakciós képesség, rendszerlátás, rendszerkritikus gondolkodás, fel tudták tenni a megfelelő kérdéseket egy probléma megoldása előtt, és ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet egyetemen megtanulni. Tehát vagy képezni kell erre az embereket, vagy eleve azokat célszerű fölvenni is magunk köré gyűjteni, akik rendelkeznek ezekkel a képességekkel, mert azokból lehet könnyen jó szakembereket integrálni a saját csapatba.
Pontosan, és én azt szoktam mondani, hogy nem kell nekem tudnia előre mindent fejből, mint egy lexikon. Tehát sokszor kiakadok, amikor itt Debrecenben is hallom, hogy papíron iratnak például kódot fejlesztőkkel felvételi interjú keretében. Miért is? Én azt szoktam megkérdezni egy állásinterjún, hogy ha mondjuk látom egy fiatal srácon, hogy érdeklődik mondjuk a programozás iránt, milyen oldalakat szoktál nézni, milyen kurzusokat veszel meg, vagy milyen kurzusokon veszel részt, és akkor, vagy mit tudom én, hogyha van egy probléma, azt hol keresed. És hogyha mondjuk nem mondja nekem kapcsiból valaki azt, hogy a Stack Overflow-n, akkor azt mondom, hogy hát ez tényleg nem is tájékozott. Tehát magyarul én azt szoktam mondani, hogy nem kell tudni egyből fejből a problémára a megoldást, hanem meg kell tudni keresni, mert a neten minden ott van. És a másik dolog, amit így a kollégáimnak szoktam mondani, meg a kezdőknek, akik nálunk kezdenek, hogy gyakorlatilag mi olyan dolgokat csinálunk, amiket, és olyan területeken járunk, ahol még más nem járt. Mert ezt nem lehet tanulni, ezt ugye közösen kell, hogy megcsináljuk, és nekünk kell megcsinálni, és nekünk kell kitalálni. Azokat a dolgokat kell tudnunk megkeresni, amit ahhoz, hogy mi ezt a célt elérjük, és összerakjuk azokat a dolgokat, amiket mi kitaláltunk, mivel, milyen eszközökkel tudjuk ezt megcsinálni. És azt kell látnia egy embernek, hogy ezeket hol találja meg, ezeket az alkotó elemeket, ezeket a részegységeket, és azokat utána hogyan tudja összerakni.
Igen, és utána majd kialakul az a rutin, hogy egyre kevesebbet kell az adott területeken keresgélni, és
Pontosan.
utána már tényleg csak probléma fókuszon kell majd gondolkodnia.
Igen.
Ezért fontosabb a lexikális tudásnál az, hogy hogyan használod a meglévő tudásodat, és az új információkat hogyan építed be a meglévőre.
Pontosan. És ugye én azt mondom, hogy gyakorlatilag minden ott van a neten, tehát mindent meg lehet tanulni a netről. Ugye hát kell hozzá azért tapasztalat és látásmód. Ugye visszatérve még ezekre a jó alapanyagokra és a fiatalokra, ugye egyedül ez a egy hátránya van, vagy talán még van egy pár, de ez a legnagyobb hátrány, ugye, hogy nincs meg egyből neki ez a rutinja, erre kell őket megtanítani. De azt mondom, hogy mivel fiatalok, az agyuk olyan, mint a szivacs, szívja magukba az új tudást, szomjaznak rá, így ugye tök hamar megtanulják, és tök jól lehet őket irányítani. Ugye a legfontosabb az, hogy ő is akarja ezt. De általában azért azt mondom, hogy azért a többség igen akarja.
Egyébként még az minden ott van a neten mondatról nekem az jutott eszembe, hogy még egész jó ötletek is vannak a neten, hogyha valakinek nincsen saját ötlete, de mondjuk olyat keres, amit tovább lehet fejleszteni, vagy lehet honosítani esetleg. Mármint a vállalkozási indítás szempontjából mondom.
Szerintem nem az ötlet a probléma, meg a nehéz. Ötletből rengeteg van, a megvalósítás sokkal nehezebb, szerintem.
Így van, de azt az elmondtad az előbb, hogy ki kell tartani az ötlet mellett, és kész.
Pontosan,
szerintem
igen.
ezt a mondatot fogom kiírni egyébként, amikor a Facebookra kitesszük a mai adást, hogy tehát ez egy nagyon jó üzenet tőled. Jó, hát akkor Ákos, én azt gondolom, hogy beszélgettünk a Szinkinek a történetéről, arról, hogy jelenleg hol áll a globális piacon, volt szó befektetőkről, volt szó utánpótlásról, tehát amit egy startupról szóló műsorban meg lehet kérdezni, azt megkérdeztük tőled, nagyon szépen köszönöm az őszinte és válaszokat a hallgatók nevében is, és hajrá csak így tovább, tehát nagyon, nagyon büszkék vagyunk az ilyen debreceni sikersztorikra, mint a tiétek. Úgyhogy ezek azok a szinkiféle történetek, amik inspirálják a jövő startup generációját a leginkább, én azt gondolom. Úgyhogy a startup közösség nevében köszönjük azt is, hogy csináljátok, azt, hogy transzparensen csináljátok, és azt is, hogy most elmondtad nekünk ezt a dolgot.
Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy ugyan látom, hogy most ugye a virtuális térben csináljátok ezeket az összejöveteleket, és remélem, hogy amit ott 2015 körül elkezdődött itt Debrecenben, jó lenne, hogyha így folytatódna ugye a fizikai valóságban is, mert azért azok jók voltak, azok a meetupok meg rendezvények.
Hát amint nyitás lesz, mi nyitunk.
Na, úgyhogy,
köszönjük a biztatást!
Na, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, és akkor reméljük,
köszönjük.
Hogy folytatjuk majd még máskor is.
Ne töröljétek!
Valahol. Biztos. Egyébként ugye azt beszéltük is, hogy jönni fogsz majd, ha lesz meetup fizikai formának, hogy jössz előadni, úgyhogy akkor most itt ezt el is mondhatjuk, hogy amint nyitás és pandémiás óvintézkedések feloldás jön, akkor a Deptek az vissza fog térni fizikai formában, és biztos, hogy Gulyás Ákost fogjátok még látni a Deptek színpadán. Azért jó pár évig azért te voltál ott azon a színpadon egy párszor. Előadóként, úgyhogy ez ne is nagyon búcsúzkodjunk egymástól, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sok sikert kívánok a növekedéshez, és legközelebb már úgy írhassunk rólatok, mint Alibaba és a 40 Debreceni IT is.
Oké, köszönjük szépen, reméljük úgy lesz.
Köszi szépen.
Köszi, sziasztok.
Sziasztok.